Tisztelt adózó! Megállapítást nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény a továbbiakban ART több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. E tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a Millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
Na hát úgy néz ki, hogy talán kevés markáns és átfogó változás lesz jövőre az adózásban. Azt hiszem az ömét azt megkaptuk itt az év második felében, most nem. A katának, mint egyszerűsített adózásnak a megszüntetése, meg dupla cégautóadó, meg nem tőszav voltak itt azért kemény húzások. Hogyha még 23-ra is jutna, akkor azért biztos felhúznánk a szemöldökünket, de majd mindjárt megnézzük, hogy mi lesz itt. Átnézzük tételesen Siklós Márta segítségével, a Leitner vezető tanácsadójával, partnerével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Jól mondtam, vagy valami elkerült a figyelmem, hogy nem lesz már olyan nagyon nagy és húsba vágó változás a jövő évi adózásban?
Nem, ezt teljesen jól mondtad, így van. Általánosságban azt lehet mondani, hogy nagyon kevés markáns és átfogó változás van. Az egy salátatörvénybe foglalva, ugye ezt már megszoktuk, hogy az adóváltozások évvégén salátatörvény formájában érkeznek. Nagyon sok részletszabály pontosítás van, amikről egy kicsit nehéz is beszélni, mert ezekhez szükséges ismerni a jelenleg érvényes szabályokat, és őszintén szólva nem érint széles rétegeket, tehát ez is nehézséget okoz ebből a szempontból. Vannak benne egyszerűsítések, adózói szempontból pozitív változások, és van egy-kettő, de tényleg egy-kettő csak, adózói szempontból hátrányos változás. Ugye az igazán nagy pocot már le kellett nyelni, ahogy mondtad. A nyári évközi változások voltak azok, amik nagyobb.
Akkora volt, hogy még mindig emésztjük páran, ugye?
Igen, az egy nagy gombolt.
Na nézzük akkor tételesen, mondjuk így a személyi jövedelemhez tartozó, az SZIA, SZOCHO, társadalombiztosítás, ilyenek hogyan alakulnak, vagy milyen részletszabályozások bukkannak fel jövőre?
Hát igen, amit el lehet mondani róla, hogy nem változtak az adókulcsok, nem változott a SZOCHO, nincs további csökkenés, ugye volt arról szó, hogy egykulcsos SZIA lesz, nincs háromgyermekes anyáknak kedvezménye vagy mentessége, és a SZOCHO terület és ugye 17,5-ről lejöttünk 15,5%-ra, és utána 13%-ra, és ez a 13% marad. Tehát, hogy ezek a dolgok nem változtak. Nincs minimálbér megállapodás, ezért a SZOCHO területén, meg az SZIA területén is vannak olyan tételek, amelyek a minimálbérhez kapcsolódóak. Ugye ezeket még nem lehet aktualizálni, csak azt lehet mondani, hogy a minimálbérnek megfelelően majd ezek a tételek is változni fognak. Ami a személyi jövedelem...
Bocsánat, jó is, hogy mondod a minimálbért, ugye, mert még zajlanak a tárgyalások, de miniszter akkor már kategorikusan kijelentette azt a foglalkoztatói igényt elvetve, hogy itt már további járulékfizetési csökkenés nem lesz, nem bírja el a büdzsé.
Igen.
Tehát ez is azt erősíti, hogy változatlan marad a SZOCHO TB. Nagyságnak.
Igen, ez egyenlőre ezt tükröződik a jelenleg érvényes szabályokba. Nagyon óvatosan fogalmaznék ezzel kapcsolatban, mert ugye a jelenleg érvényes szabályok azok elvileg ugye január 1-től érvényesek lesznek, de hát addig még van néhány nap, úgyhogy még akár lehet egy újabb salátatörvényben bármilyen irányú változást is hozni, vagy hát ugye a 2023 is tartogathat majd számunkra ilyeneket. No, szóval visszatérve a személyi jövedelemadózásra, megpróbáltam ebből azt kiemelni, ami tényleg mindenkit érdekelhet, és ez az általányadózásnak a lehetőségével kapcsolatos. Ugye az évközi változások során a katának a lehetőségei beszűkültek, és akkor az általányadózás, a személyi jövedelemadó törvény szerinti általányadózás került előtérbe, és ezt a lehetőséget teszik még kedvezőbbé, ebben az irányban pozitív változás van. Ugye az általány adózásnál, és akkor itt rögtön vissza is csatolok a minimálbérre, mert ugye azok választhatják, akiknek az éves bevételük maximum az éves minimálbér 10-szeresét éri el, vagyis 24 millió forintot, ugye most 200 ezer havonta a minimálbér, 12-szer az 2,4 millió, szor 10, 24 millió forint, de ha jövőre változni fog a minimálbér, akkor értelemszerűen ezek az értékhatárok is mozognak majd. Kereskedelemben, miután ott ugye az értékesített áruk értékét le kell vonni ebből, ott ez az értékhatár 120 millió forint, de ott sem így van meghatározva, hanem ott is úgy, hogy az éves minimálbér 50-szeresét el nem érő kereskedők választhatják majd ezt. Jó, alapvetően ott a főszabály az, hogy 40%-os költség elszámolása után a fennmaradó összeg, azaz a 60% számít jövedelemnek, és ezután kell adózni. Természetesen itt van még egy adómentes határ is, ezt le lehet vonni. Na jó, de akkor ezt már tudjuk a jövedelem számításról, illetve az általányadózásról, mi változik. Hát az változik, és éppen ez volt az egyik legnagyobb ellenérv a kata megszűnésénél, az általányadóra történő áttérésnél, hogy havi bevallási és befizetési kötelezettség volt. Na, ezt a jogszabályalkotó most haviról negyedévesre módosítja, azaz negyedévente kell most már. Ez egy jelentős adminisztrációs tehercsökkenés, azért azt lássuk be. Ugyanakkor bevezet egy új, úgynevezett göngyölítéses szabályt, amelynek megint az a célja, hogy ha azok az egyéni vállalkozók, akik általányadózásban adóznak, de a jövedelmük azok, az nem rendszeresen, havi rendszerességgel nagyjából ugyanakkora összegben keletkezik, hanem egyik hónapban van jövedelmük, utána két hónapig nincs, de utána van egy nagyobb bevételük. Ezzel a göngyölítéses szabállyal azt lehet elérni, hogy a negyedéves adófizetési kötelezettség során meg kell nézni a negyedévben szerzett valamennyi jövedelmet. És ennek alapján kell majd fizetni a szocsót, ami azt jelenti, hogy szétteríti a szocsó fizetési kötelezettséget, sokkal egyenletesebbé teszi. Nem függ annyira attól, hogy az adott negyedévben volt-e, és ha igen, akkor mekkora jövedelmem. Tehát, hogy ebből a szempontból ez is egy pozitív irányú változás. Ami még szintén pozitív, és az általányadózással kapcsolatos, hogy eddig 4 év után lehetett csatlakozni az általányadózáshoz, azaz 4 év után lehetett választani. Most már évente csak 1 évet kell várni az újra csatlakozáshoz. Mit jelent ez? Hogyha valaki például valamilyen rendkívül pozitív oknál fogva kiesik az általányadózásból, és a rendkívül pozitív okot itt most arra gondolok, hogy túllépi az értékhatárt, ami azt jelenti, hogy több jövedelme van, ez egy jó hír. Túllépi ezt az értékhatárt, akkor az értékhatár túllépése miatt kiesik az általányadózásból, és átkerül az egyéni vállalkozóknak a klasszikus adózási formájába, tehát a klasszikus SZIA adózásba kerül át, ugyanakkor 1 évet követően vissza fog tudni kerülni ebbe a kedvezőbe, értelemszerűen természetesen az értékhatár határokat, azokat be kell tartania. Úgyhogy ez is egy nagyon jó változás, és a helyi iparűzési adózás is egyszerűbbé válik ennek az adóalanyi körnek. Az általány adózók úgynevezett egyszerűsített adóalap megállapítás után fognak évente egyszer adót, adóelőleget fizetni. Tehát ezek mind azt gondolom, hogy nagyon jó változások.
Jó, akkor nézzük a társasági adózást, hogyha esetleg ezt a kört megbeszéltük, vagy nincs egyéb.
Hát a személy jövedelem adózásban gyakorlatilag nincsen, ott a kedvezmények megmaradnak, a 25 év alatti fiatalok kedvezményénél lehet még talán annyit elmondani, ez is egy adminisztratív könnyítés, hogy ott a bevallási tervezetnél, amit ugye az adóhivatal
elkészít nekünk,
annál automatikusan felajánlja majd a 25 év alatti fiatalok kedvezményét a rendszer, de egyébként ez szintén csak egy nagyon egyszerű adminisztratív könnyítés. Társasági adózás. Hát a társasági adózásban, ha lehet, még kevesebb széleskört érintő változás volt csoportos adóalanyokra, tehát nem az ÁFA-ban csoportos adóalanyokban, hanem a társasági adózásban csoportos adóalanyokra vonatkozó változásokat, szabályokat pontosították, hogy egy végelszámolás vagy felszámolás alá kerülő csoportos adóalanyiságban résztvevő adóalany meddig lehet a csoportnak a tagja.
Ez ők azok, akiknek van külön ilyen csoport adószámuk, vagy csoportos adószámuk,
ugye? Így van, csoport adószámuk van, és ugye a csoportban résztvevőknél keletkező adófizetési kötelezettséget lehet csökkenteni a csoportban résztvevő veszteséggel, tehát lejjebb lehet hozni az adófizetési kötelezettséget. Ennek gyakorlatilag ez a lényege, és itt az a szabályváltozásnak a legfontosabb eleme, hogy meddig lehet tag, csoporttag egy olyan vállalkozás, amelyik bármilyen oknál fogva végelszámolás vagy felszámolási eljárás alá kerül. A társasági adózásban már beszéltünk róla, a kolléganőm, Jancsapék Judit beszélt egy-két adással ezelőtt a transferárazásnak a szabályváltozásairól. Igen. Hát ez az egyik legfontosabb
változás. Szigorodtak, és a büntetési tételek is változtak, ugye?
Ezt én most itt nagyon nem szeretném.
Jó, visszahallgatható a millásreggeli.hu-n például.
Nagyon jó, szuper, és azt szeretném csak ezzel kapcsolatban elmondani, hogy tényleg figyeljen oda mindenki a transferárazásra, mert igen. Innentől kezdve nagyon húsba vágott.
Kemény volt, Judit. Emlékszem a beszélgetésre.
Bizony, Judit erről így van. Nagyon komolyan elmondta a dolgokat.
Kiva,
ott is csak egy nagyon pici változás van, és szerintem a kivásoknál nagyon kevés vállalkozást érint. Alapvetően uniós jogharmonizációs kötelezettség miatt került be ez a változás. Igazából arra vonatkozik, hogy a kiva alanyiság megszűnik akkor, hogyha úgynevezett kamat levonási korlátozást alkalmaz a kivás társaság. Hát ez a kamat levonási korlátozás, ez régen volt az alultőkésítési szabályunk, aminek ugye az volt a lényege, hogy nem lehetett korlátlan összegben kamatot elszámolni egy bizonyos társaságnál, ugye, hogy ne lehessen kivonni az adó alól a jövedelmeket ezzel a módszerrel. Most ugye ezt a módszert felváltotta ez a kamatlevonási szabály, ez egy elég bonyolult szabály, ugye az EBITDA 30%-áig lehet ezt a kamatlevonást alkalmazni, de maximum 940 millió forintig, tehát elég nagy vonalú ott a szabálynak a meghatározása.
Ez vajon hogy jön ki?
Hát ez úgy jön ki, hogy akkor, amikor...
Hogy miért nem 1 milliárd mondjuk, ami jó kerek?
Igen. Akkor, amikor ez a szabály bevezetésre került, akkor 3 millió eurónak a forint
értéke. Értjük.
Tehát, okay. És így került bele a törvénybe, és innentől kezdve ez van benne. Ez egyébként 937 millió, nem tudom én pontosan mennyi, de szóval, nagyon nagy összeg. Igen. Nagyon nagy összeg. Ezért is gondolom, hogy kevés olyan kivás vállalkozás van, amely kamatot ilyen összegig szeretne levonni. Tehát azokra vonatkozna majd ez a szabályváltozás, azaz az ilyen típusú előnyt élvezők, vagy kamatlevonást igénybe vevők, azok kerülnek ki a kivadózás hatája alól. Ezt 23-ra kell majd először alkalmazni, és a kiva mértéke továbbra is 10%, a kiva alapja az a személy jellegű kifizetések, természetesen vannak módosított ételek, és továbbra is a szocot és a társasági adót váltja ki, tehát ezekben nincsen változás. Az iparüzési adóról, hogyha még tudunk egy kicsit beszélni, az egy izgalmas dolog. Már említettem az általányadózásnál, hogy egyszerűsített helyi iparüzési adó alapszámítás válik lehetővé, és ennek a lényege az, hogy azok a vállalkozók, akiknek a bevétele nem haladja meg az évi 25 millió forintot, vagy az általányadózóknál már említett 120 millió forintos bevételi határt, hogyha kereskedelemmel foglalkozik, akkor lehet választani 3 tételes adó alapot. Tehát van három bevételi sáv a 25 milliós értékhatáron belül, hogyha valakinek 12 millió forint alatti az éves bevétele, akkor az adó alapja lesz 2,5 millió forint, és ha erre kiszámoljuk a 2%-os adókulcsot, akkor 50 ezer forint iparűzési adót fizet, és ezzel a dolog le van tudva. Ha 12 millió és 18 millió forint közé esik az adó alap, akkor mármint, hogy a bevétel, akkor az adó alapja 6 millió forint, és ezután a 2% a 120 ezer forint, és ha ez befizeti, akkor teljesítette az iparűzési adófizetési kötelezettségét. Maradt egy utolsó sáv a legmagasabb, ha 18 és 25 millió forint közötti az adóalap, akkor 8,5 millió forint után 2%-kal 170 ezer forintot fizet. Tehát a három sáv 50 ezer forintot fizetünk, 120 ezer forintot fizetünk, vagy 170 ezer forintot.
És az ezt fölötti, a 25 milliós bevétel fölött pedig a normális.
Bocsánat, itt most közbeékelődöm egy kérdése, hogyan, tehát mikor kell ezt jelezni? Vagy az utólag derül ki, vagy előre kell jelezni?
Igen, miután ez egy választható dolog, ezért 2023-ra jelezni kell, méghozzá úgy, hogy a 23. május 31-éig leadott bevallásban be kell ezt jelenteni. Tehát akkor, amikor most beadom a bevallásomat majd május 31-én 23-ra, akkor kell bejelentenem, hogy 23-ra ezt a fajta módot fogom választani, és évente egyszer megfizetem ezt az összeget, és se bevallás, se semmi más nem kell tennem.
Oké, és mi van akkor, ha valaki nem tudta ezt így előre megsatszolni, akkor és mondjuk túlfizet, vagy kevese? A túlfizetést
semmi, akkor közlekedik egy darabig a sávokba, a 25 fölött pedig fizeti a rendes, gondolom én.
Pontosan, így van. Így van, akkor automatikusan átkerül a klasszikus normál fizetési módba. Tehát, hogy azzal kapcsolatban meg nincsenek változások. Okay. Jó, tehát ez egy egyszerűsítő történet, ez szintén nagyon jó az adózóknak, tényleg adminisztráció egyszerűsítés, és hát azért valljuk be, hogy egy kedvező adózás. Igen. Ahhoz képest, hogy ugye a klasszikus helyi iparűzési adót fizető, hogyha több telephelye van, akkor megosztja, meg egyéb mindenféle rendkívül bonyolult szabályok alapján tudunk helyi iparűzési adót számolni és fizetni.
Világos. Mi marad még?
Hát marad még az áfa, az illeték, és marad egy olyan, ha már az iparűzési adónál vagyunk, és a társasági adót is érinti, hogyha valaki az adófizetését euróban vagy dollárban tervezi, ugye ez már lehet, akkor ma december 1-e van, ez egy nagyon aktuális szabály. Ha jövőre dollárban vagy euróban szeretnék fizetni, akkor ezt be kell jelentenem, és ennek a határideje ma van. Tehát ezt meg kell tenni. Ebben az esetben is ugye a társasági adót és a helyi iparűzési adót lehet dollárban vagy euróban fizetni. A jóváírás ebben az esetben is forintban fog történni. A beérkezéskori MNB árfolyamon fogják átszámolni, és ennek megfelelően lesz az adófizetési kötelezettség. Ez egy ilyen közbeékelt, nagyon gyors mai aktuális szabály volt, és akkor az általános forgalmi adóba még igazából az 5%-os lakóingatlan értékesítésre vonatkozó szabálynak a kedvezményes alkalmazhatóságának az időpontjairól vannak szabályok. Nevezetesen az, hogy 2 évvel meghosszabbították ezt az új lakóingatlan értékesítésére vonatkozó 5%-os áfa mértéket. 2024. december 31-éig lehet alkalmazni, de nagyon érdekes a jogszabály alkotás ebben a tekintetben is, mert 2024. december 31-e után csak azok lehetnek 5%-osak, amelyekre az építési engedély 24. december 31-ig jogerőre emelkedett. De amiért azt mondtam, hogy nagyon értékes az az, vagy nagyon érdekes az az, hogy 2028. december 31-ig még él az 5%. Tehát 28. december 31-ig él az 5%, akkor a 24. december 31-ig van jogerős építési engedélyünk. Ez volt a legnagyobb mérvű áfaváltozás.
Áfát érintő változás. Aha.
Igen. Még számlaadattartalom egyszerűsítése van. Van egy olyan lehetőség, ami itt már megfogalmazásra került az adótörvényben, hogy majd a gépi nyugták is adatszolgáltatási kötelezettség alá esnek. Tehát a pénztárgéppel történő nyugtaadás, az online adatszolgáltatás után a nyugtaadásra is szeretnék kiterjeszteni az online adatszolgáltatást az adóhivatalnak.
Plusz megszűnik az illetékbélyeg, ugye?
Hát igen.
A telex és a távirat után egy másik kövület talán nevezhetjük így.
Igen, kis színes a végére, megszűnik az illetékbélyeg, és ha már azt mondtam, hogy vannak nem annyira pozitív változások, akkor talán itt az illetékeknél említeném meg, hogy van egy szigorítás. Ugye eddig, ha kapcsolt vállalkozások ingatlant értékesítettek egymás között, vagy úgynevezett ingatlanos társaság üzletrésze került értékesítésre, akkor az illetékmentes volt. Akkor, hogyha ez az adott társaságnak, aki megvásárolta az ingatlant vagy az ingatlanos társaságot, ez volt a fő tevékenysége, most ez a feltétel nem elég, tehát nem elég az, hogy fő tevékenység legyen, hanem arra is szükség van, hogy a megelőző adóévben az árbevételnek legalább az 50%-a ebből a tevékenységből kell, hogy származzon.
Akkor bezárult egy kis kapu, ugye eddig elég volt egy fő tevékenység módosítás, és már is ott lehetett az illetékmentesség egy ilyen tranzakció során.
Így van. Aha. Így van, most egy kicsit előre kell gondolkozni, jobban meg kell tervezni ezeket a tranzakciókat ahhoz, hogy az illetékmentesség igénybe vehető legyen.
Világos. Márta, nagyon köszönjük ezt a kis átfogó helyzetjelentést a 2023-as évi adószabályok változásáról. Jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Köszönöm szépen, jó adózást mindenkinek.
Szia!
Viszont hallásra, szervusztok!
Siklós Mártával, a Leitner vezető tanácsadójával, partnerével beszélgettünk. Ilyen jó kívánságot szerintem ritkán hallottunk, hogy jó adózást kívánunk!
A törvény által kiszabott adózásról érthetően rovatunk hangzott el.